szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét, a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín, meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad, az akkor is a koldus nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Lehetek-e én szabad, ha tudom, hogy miről fogok beszélni? Lehetek-e szabad, ha akarok beszélni? Mikor lehet szabad a gondolat? Attól szabad lesz-e a gondolat, hogy azt mondom, hogy szabad gondolatom van nekem? Avagy nem a saját gondolatomnak akarok-e úgymond kedvezni és hízelegni? Azáltal, hogy ráragasztom azt az öntapadóst, hogy szabad gondolat. Mitől szabad a gondolat? Mitől lehet szabad a gondolat? Ugye, hogy kedves és jól hangzik a fülnek, hogy szabad gondolat. És ha valakitől megkérdezném, hogy te vágysz-e a szabad gondolatra? Valaki akarná azt mondani, hogy ő nem vágyik a szabad gondolatra. Nem kell neki szabad gondolat. Ő nem akarja, hogy szabad legyen az ő gondolata. Ugye, hogy senki nem mondaná azt. Mindenki vágyik a szabadságra, a szabad gondolatra. De elfogadja-e mindenki annak az útját, annak a módját, hogy az ő gondolata szabad lehessen, és ő maga is szabad lehessen. Vagy csak vágyunk arra, vagy csak önkényesen, Kínából megrendelt öntapadóst ragasztunk a gondolatainkra, amelyen azt írja, hogy szabad gondolat. És kéjelgünk, hogy jaj, hát a mi gondolatunk szabad. Hát ki mondta, hogy szabad? Hát én mondom, hogy szabad. Hát aztán én azt akarom, hogy legyen szabad. Úgy akarom hinni, hogy szabad? Hát akkor miért gyötrődsz, miért vagy megkötözve? Hallgass, ne szólj bele. Az én gondolatom szabad. Azért, mert én úgy mondom. De hogyha szabad, akkor miért pánikolsz? Kérlek, ne provokálj. Az én gondolatom szabad és kész. De ha szabad a gondolatod, és te szabad vagy, miért védekezel, miért kell megvéd magad? Most már átlépted az én intim zónámat. Nekinek szépen hallgass. Hogy lehetsz szabad, hogyha rabja vagy az én provokációnak, az én kérdésemnek? Miről beszéltél mostanig? Hogy lehetné szabad? Hogy lehetne a te gondolatod szabad, amikor egy egyszerű külső kérdés kibillenti őt az ő szabadságából, az ő szárnyalásából? Mitől szabad a gondolat? Korábban, aki talán ismerte a szabad gondolatot, ugye volt ez a blog, ahol beszámoltam az indiai meg nepáli ótról is. Hát jöttek ugye a különböző gondolat megértések is, azokat megosztottam. És hát úgy valahogy úgy volt kedves, hogy szabad gondolatnak nevezzem azt a blogot, és volt egy ilyen kiadvány is, hogy szabad gondolat. Szabad volt, mert szabadon adtuk, volt lehetőségünk, Isten megadta, hogy abból milyen mértékig igaz, hát nyilván ugye a leírott szó az nem lehet igaz. Az igazság a lélek. Tehát a leírott szó az csak bizonságot tesz az igazságról. Tehát a Biblia sem igaz önmagában. Nagyon sok biblia ismerő ember van a pokolban. Most így mondanám, hogy nagyon sok biblia ismerő ember lélek kárba vész. Mert noha a Bibliát ismerte, de amiről a Biblia szól, azt nem ismerte. Akiről a Biblia szól, azt nem ismerte. És akkor úgy voltam, hogy én úgy kívántam ugye szabad lenni, meg szabadon gondolkodni, meg szabad gondolkodó lenni, meg hogy legyenek nekem szabad gondolataim. Nem tudtam, mit kívántam, nem tudtam, hogy mi az, hogy szabadság, csak úgy valahogy úgy éreztem, hogy szeretnék szabadon gondolkodni, hogy az én gondolatomat semmi ne befolyásolja, és pont azáltal, hogy vágytam a szabad gondolatra, azáltal kötöztem meg még jobban magamat, mert rájöttem, hogy minél inkább akarok szabad lenni, szabadon gondolkodni, annál inkább rab vagyok. Tehát a szabadságra vágyva kötöztem meg magamat, tettem rabbá magamat. És a szabad gondolat ugye elmúlt, jött a kiáltó szó helyette. Azt sem tudtam, hogy mi az. Ha tudtam, hogy mi az, hogy kiáltó szó, biztos nem csináltam volna meg. Ha tudtam, hogy mi van a kiáltó szó előtt, nem megijedtem volna. Nem mertem volna megcsinálni. Meg is voltam kísérve több alkalommal, hogy töröljem le minden estől a blogot, és mindent töröljem le. Csak jött a kérdés lelkálta, hogy miért az te csináltad, az a te érdemed, az tőled van? Hát nem, hát akkor hogyan törölhetnéd le? Térjünk vissza a kérdéshez. Mitől szabad a gondolat? Mitől lehet szabad a gondolat. Azt mondja Levente, hogy szabadon áramlik az élő lélektől. Szabad akarat is csak az élő igétől jöhet. Ami magam akarata, az nem lehet szabad. Az kötelez, és abból lesz a teher. Kötelez, megköt, kötelez. Igen, igen. Lehet-e szabad a gondolat, mert Levente így a lényeget elkapta, hogy a szabad akarat, ugye a szabad gondolat az élő igétől jöhet. Ami a magam akarata, az nem szabad. Ami a magam gondolata, az nem szabad. Hogyha az enyém, akkor már nem szabad, mert be van téve. Az enyém dobozba, az én dobozába be van téve. Nem szabad, az már kötelez, meg van kötözve, meg van határozva, körül van határolva. Nem lehet szabad, hisz az én falakat épít köréje. Hogy lehetne szabad? A napokban bizonságot tettem arról, hogy van olyan állapot, és dicsőséges állapot, gyönyörűséges állapot, teljes szívemből kívánom, még az én ellenségeimnek is, hogy minél többen megtapasztalják azt az állapotot, amikor jön a gondolat, de nem áll meg a fejemben, sőt, nem is érinti a fejemet. Ez olyan, mint a gyors vonat, amely nem áll meg a kisebb megállókban. Az Intercity, ugye, vagy a Brassó-Budapest nem áll meg a kisebb megállókban. És amikor jön a szabad gondolat, az igazán szabad gondolat, ő attól szabad, hogy meg sem áll a kisebb megállóban, az agyamban. Nemhogy meg sem áll, úgy igazából nem is érinti azt. A közelében jár, de elmegy előtte. Elmegy előtte, elhalad előtte. Nem áll meg, tehát nem is érinti a megállót. Sőt, észesen veszi, hogy megálló. Nem is tűnik fel, tehát nem a kérdés sem tevődik fel, hogy vajon ez a gondolat meg kellene álljon az agy, az elme, a szürke állomány nevezetű megállóban. Még a kérdés sem jelenik meg. A kérdés sem tevődik fel, hogy ott vajon meg kéne állni. Mert hogyha a kérdés feltevődik, hogy az agyamban meg kéne álljon az a gondolat, egyáltalán, hogy talán az agyam, az én elmém, az én szürke állományom, az egy megálló is lehet a gondolat számára, hogyha ez a kérdés feltevődik, akkor az a gondolat már rabul van ejtve a megálló elképzelése által, az elme elképzelése által. Ha igazán szabad a gondolat, akkor még csak a kérdés sem tevődhet fel, hogy számára az agy megálló lehet. Úgy látja az agyat, a gondolat, mint ahogy amikor a vak elkezdett látni, és először látta az embereket, mint mozgó fákat. Tehát látja, hogy valamiféle létező, de nem kelti fel az ő kíváncsiságát. Nem fog a gondolat azon gondolkodni, hogy vajon mi az elme, mi az agy, mi a szürke állomány. A kérdés sem tevődik fel, hogy neki meg kéne-e állnia az agy nevű megállóban, hanem elkerüli a megállót. Teljes mértékben kikerüli azt, egészen pontosan elhalad előtte, és csak úgy látja, úgy érzékeli, mint bármilyen útszéli, útmenti villanypóznát, vagy bár egy fát, egy útmenti, egy útszéli fát. Csak így látja. És akkor szabad a gondolat. A gondolat akkor szabad, amikor a testet nem érinti. Amikor csupán a testnek egy bizonyos részét érinti, az ajkakat érinti, akkor lehet szabad a gondolat. És csak akkor lehet szabad a gondolat, amikor csupán az ajkakat érinti. És hogyha valakinek ez túl elvont, ez a gondolat, gondoljon arra, hogy gyermekkorában gondolkodott-e azon, hogy mit fog mondani. Amikor gyermek volt, önfelett, még magáról sem tudott, csak az éderről tudott. A külvilágról tudott, úgymond, ami számára még tökéletes volt. Mert mindenkinek feltetőleg a gyermekkorában volt egy rövidebb vagy hosszabb olyan időszak, amikor teljesen gyermek lehetett önfeledten. És annak az emlékképei talán még megvannak. És akkor nem gondolkodtunk. És Isten megengedte, hogy annak az emlékképei megmaradjanak. Annak az önfeledtségnek az emlékképei megmaradjanak. Hogy ahhoz tudja viszonyítani azt a meghívó levelet, amit mi már ismerünk. Ott van valahol eltárolva az elménkben annak az emlékképe, hogy gyermekkorunkban milyen volt az önfeledtség. Aki önfeledt, az nem csupán a gondolatról nem tud, az önfeledt gyermeknek a gondolat nem csupán, hogy az elméjében nem áll meg, hanem egyszerűen nem is tud magáról. Nem tud magáról. Tehát ön felette. Benne van, ahogy mondja Jézus, az atya örömében, ez a gyermek. És erre az állapotra hív, szólít a mindenható Isten minket, Jézus szavai által. És nyilván tudja Isten, hogy azért nem fog azon könnyen menni, mert az értékes kincseinket, gondolatainkat, a megkötözött gondolatainkat nem tudjuk elengedni a szabad gondolatért, Isten gondolatáért. Mert csak az ő gondolata szabad. Mert mi azzal azonosulunk, azokkal a halott gondolatokkal, amiket mi megtanultunk és bevettünk az elménkbe. Hogy én az apukámnak, meg az anyukámnak a fia vagyok, meg a feleségemnek a férje vagyok, és ezek a függvények, ugye. Szeretem a kávét, szeretem a sört, szeretek túrázni, szeretem, ezek a függvények. És ezek a megkötözött gondolatok, amelyek engemet abban a mozdulatlan pontban tartanak. Azt mondjuk mértamból, ugye, mértanórán azt mondjuk, hogy egy pontnak a helyzete, ugye a háromdimenziós térben három ponttal lehet meghatározni. Egy pontot három másik ponttal lehet megfogni csupán. És drága embertársak, mi is ilyen megfogott pontok vagyunk. Tehát elég három pont ahhoz, hogy megkötözzön minket. Mértan, ugye? Aki ismeri a matematikát valamennyire, a mértant, az tudja, hogy elég három pont, mert hogyha csak két pont van, ugye, mert két pont közötti részt egy szakasznak nevezzük. Két pont közötti részt szakasznak nevezzük. És ezen a szakaszon ez a pont, amiről mi mostan beszélünk, tud mozogni előre és hátra. Nem egy olyan nagy szabadság, mert ő két pont között tud mozogni. Az a két pont meghatározza az ő mozgás terét. Az a két pont. De hogyha van egy harmadik pont is valahol a szakaszon kívül, és az a három pont határozza meg, tehát hogyha azt az egy pontot összekötjük mind a három ponttal, akkor ő nem tud elmozdulni ez a pont. Tehát három ponttal meg lehet kötni egy pontot. Mértan? Az okoskodók az okosok számára, akik ugye az elméjükben bíznak. Ez nem az igazság. Hangsúlyozom, ez nem az igazság. Ez csupán bizonyság az igazságról, ezáltal ráirányíthatom a figyelmedet az igazságra. Az igazság az élő Isten. Az igazság az ő szava, a Krisztus, a feltámadt Krisztus, ő az igazság. Ezek csupán gondolatok, amelyek mentén rá tud irányítódni a te figyelmed az igazságra, az élő igazságra. Mert számodra ez halott igazság. Mindaddig, amíg ezt te meg nem érted, addig ez halott igazság. Mindaddig, amíg ezt nem te személyesen kapod Istentől, számodra ez halott igazság. Ez csak arra jó, hogy segítsen neked a figyelmedet átfordítani a hazugságról, a megkötözöttségről, az igazságra, a szabadságra, a hatalmas mozgástérre, a mennyek országára. Tehát mértan, ugye? Mértan. Tehát két pont nem tud megkötni egy pontot, egy harmadik. Tehát egy pont, aki az ember, két pont nem tudja őt megkötni. Képzeljük el, hogy anyuka meg apuka. És ugye van a gyermek, ő az a pont. És ő mozoghat az apuka és az anyuka között. Meg van kötözve, de még él. Még él. Még él. Mert elmehet az anyukától az apukáig, és az apukától vissza az anyukáig a gyermek. De hogyha neki úgymond három szülője volna, három pont, és mind a három őt megkötözni egy ilyen pórázon, úgymond akkor ő egy helyben állna. Egy hely, nem tudna jóformán mozogni. A térben, a háromdimenziós térben, ugye ahol van szélesség, hosszúság és magasság, három pont tud meghatározni egy pontot. Tehát megszilárdítani, mozgásképtelenné tenni egy pontot. Ugye ez mértanban ez úgy van, hogy van az X-tengely, az Y-tengely és a Z. Tengely. És egy pontnak a koordinátái, ugye pontosan, mint a GPS-nél, ugye, mondjuk a GPS-nél az kétdimenziós koordináták azok. De egy pontnak, egy háromdimenziós térben lévő pontnak a koordinátái három szám. Egy szélesség, egy hosszúság és egy magasság. És hogyha az pont meg van határozva a három koordináta által, az a pont már nem mozog. Az a pont már mozgásképtelen. Az a pont halott. Halott. Tehát három koordinátára van szükség. Három koordináta elégséges ahhoz, hogy egy pontot meghatározzunk, határokkal lássunk el és megkötözzük azt. Na ezek is mértan. Aki ezt nem értette, semmi gond, menjünk tovább a következő példáig, de hogyha arra gondolunk, hogyha három koordináta, mit tudom én, egy kockában, ugye, vagy egy, igen, egy kocka edényben, képzelj egy kocka edényt, szélesség, hosszúság és magasság. Tegyük fel a szélesség 2 centi, a magasság 3 centi, és a hosszúság az 4 centi. És az egy pont lesz a kockában. És az a pont már nem fog tudni mozogni egyáltalán. Mert ez a három szám meghatározza őt. Egy embert, két ember nem igazán tud meghatározni. Vagyis korlátozza az ő mozgását, ugye? De nem tudja megkötözni, nem tudja mozgásképtelenné tenni. Viszont már három ember mozgásképtelenné tudja tenni ezt az embert. Hárman már meg tudják kötözni. Azt mondja a Biblia, hogy minden bizonyság, minden tanúság, vagy minden akár vád ugye a bíróságon csak akkor állhat meg, hogyha van kettő vagy három tanú. Tehát, hogyha van három tanú, akkor azt jelenti, hogy az a három ember azt az embert, ugye a vádlottat meg tudja kötözni. Három ember, hogyha mind a három ellene vall, bizonságot tesz ellene, a vádlottat meg tudja kötözni, és el is ítélik őt, tegyük fel, börtönbüntetést adnak neki, vagy pedig kötél általi halált. Tehát három tanúnak a bizonsága szerint. Ez a törvény, amit ez nem csak a Bibliában van, hanem az egész világban. Az egész világ, ugye főképp a keresztény világban, a törvényszéken mindenki a Bibliára teszi a kezét, és úgy esküszik. Hát ott van leírva, hogy három pont, ugye három tanú meg tudja kötözni a vádlottat. Hogyha mind a három ugyanazt mondja arról az emberről, akkor az igazságként van elfogadva a vád, és őt elítélhetik. Ezért mondja Isten, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert hogyha hamis tanúk vagytok, tehát hazugságot mondtok róla, a vádlottról, akkor azáltal ti is meg vagytok kötözve. Azáltal ti is bűnbe estek és mentek a halál felé. Tehát bárki megteheti, én megtehetem, hogy ellened vallok a bíróságon, de hogyha hamis tanú vagyok, hazug tanú vagyok, akkor az történik, hogy téged elítélnek az én hazugságom miatt, de én is ítélet alá kerülök a hazugságom miatt. Az én hamis tanúságom miatt te el lettél ítélve, de én is el lettem ítélve, és a következő vádlott a bíróságon én leszek a hamis tanúság miatt. Milyen kemény. Mi köze van mindennek a szabad gondolathoz? Mindjárt meglátjátok. Meglátjuk remélhetőleg, mert én is szeretném látni. Izgatottan várom a nagy csattanót a szabad gondolattól, atyánk szavától. Tehát, hogyha van egy ember, és most valakit most meg fogok ijeszteni, mert azt mondom, hogy tünde. Ha van egy tünde három embernek a tündéről alkotott véleménye által, mint pont, az élő térben, az élettérben lévő pont, tünde három ember által meg lehet kötözve. Tegyük fel az anyja, apja és a férje által. Tünde azt hiszi magáról, amit az apja, meg az anyja, meg a férje mond róla. És tünde egy halott pont. Egy halott pont, aki azt hiszi magáról, hogy él. Még fel sem tud támadni, szegény tünde, mert azt hiszi magáról, hogy él. Ő azáltal él, hogy az apja, meg az anyja, meg a férje megegyeznek valamiben róla. Hogy tünde olyan. Tünde ezt elhiszi, és három pont által meg van kötözve a térben. Édes Istenem, boldog az a fül, aki hallja, még boldogabb, aki nem hallja. Az a fül a legboldogabb, amely nem hallja ezt, mert nem kell hallania. Az a boldogtalan fül, amelynek ezt kéne hallania, de mégsem hallja. De a legboldogabb fül az, amely ezt nem hallja és nem látja most, miről van szó, és úgy is hisz az élő Istenben. Úgy is szabad. E szavak nélkül is Szavasz Tibor! E szavak nélkül is szabad. Azok a boldogok, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, mint Bodó Attila és Dobra Tibor. Ők a legboldogabbak. Akik nem Tamások, a lelki szegények, pontosan a lelki szegények a boldogok. A lelki szegények a boldogok. Tehát most tünde boldog, mert ő hallhatta azt, hogy hogyan lett ő megölve. Hogyan lett ő megkötözve három pont által. Az anyja, az apja és a férje által. Tehát az igazság él, az igazság cselekvő. De tünde, ő nem tud cselekedni semmit. Hát hogyan tudna cselekedni, hogyha a férje, meg az anyja, meg az apja ellene vallottak? Azt mondták, hogy tünde, te ez vagy. legyen mozdulatlan pont, vagy a térben, a mennyek országában. De most is a mennyek országában vagy tünde, csak nem tudsz róla, mert meg vagy kötözve három pont által. Érthető tünde, hogy hogyan kerültél te óriási bajba? Remélem nem veszed személyeskedésnek, ezt csak úgy mondom. Téged használnak, mint példát. Tehetnék Attilát is a tünde helyébe. Teljesen mindegy. A példa a lényeg. Tehát Tünde és Tibor, ugye, most mindketten a mennyországban vannak, de nem tudnak róla, vagyis nem érzékelik egészen pontosan, mert hogyha mennyországban vannak, arról nem kell tudni. Arról nem kell tudni, mert nincs időm tudni a mennyországot. Nincs időm tudni, mert hogyha benne vagyok a mennyországban, nincs nekem időm okoskodni a mennyországról, mert benne vagyok a mennyek országában. Miért nem érzékeli Tünde és Tibor, és Attila, és Levente, és József, és Gábor, és Villő? Miért nem érzékeli a mennyek országát? Miért nem ismerik a mennyek országát? Miért nem érzékelik? Noha benne vannak most is a mennyek országában, de nem érzékelik. Hát azért, mert meg vannak kötözve, meg vannak határozva három pont által. Egyszerű mértan, tehát ez nem kell sem számtalóra semmi. Ezt bárki el tudja képzelni. Képzel egy kockát, annak az alapja. Tegyük fel, 5x5 méter a kocka, 5x5x5. Tehát 5 méter szélesség, 5 méter hosszúság és 5 méter magas ez a kocka. És hogyha én kimérek a kocka sarkától 2 métert jobbra, 3 métert előre, ugye, és 4 métert felfelé, és azokat összekötöm azokat a pontokat, abból lesz egy pont a kockában, meg van határozva, mozdulatlan. Abból lesz Tünde, Tibor és Attila. Tű, azt a hely. És ugye, hogy ez egész, ez csak okoskodás, nem? A tudálékosság, filozófia, ez hülyeség, ezt nem kell hallgatni. Hát már akinek. Már akinek. Én voltam olyan nyomorút, hogy ezt én kellett halljam. Isten meg volt annyira bölcs, hogy tudta, hogy nekem erre szükségem van. Tudta, hogy neked is szükséged van erre, hogy tudd meg, hogy miért nem vagy szabad. Dumálsz a szabadságról, mint halott ember. Hát annyi erővel a koporsóból is dumálhatnál a szabadságról, nem? Én is. Befeküdtek a koporsóba, s ottan prédikálok a szabadságról. Mielőtt eltemetnek, én elmondom, hogy mi a szabadság. A többi halottnak, akik éppen temetnek engemet, a többi lelki halottnak. Három pont elégséges, drága embertársak, három pont. A gyermeknek csak két szülője van, ugye, jó esetben, ugye, normális esetben. És a két szülőnek a rabságából el tud szökni a gyermek. Elhagyja a férfi az anyját és az apját, ragaszkodik az ő féliségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát korábban a gyermek meg volt határozva, úgymond valamelyest két pont által. Tehát nem mehetett sem tovább az anyjánál, sem tovább az apjánál. De meglátta azt a szép menyecskét, elvette feleségül Istentől. Magáivá tette, korábban Istené volt, aztán ő magáivá tette. És akit elvett feleségül, ő is magáivá tette. Őt, ugye? Annyi a jó ebben a házasságban, annyi a jó mértanilag, mondjuk azt mértanilag, hogy a házasságban téged már csak egy pont határoz meg, nem? Mert tegyük fel a feleséget, tehát el tudsz tőle távolodni akármilyen messze. Tehát nincsen meg egy másik pont, ami meghatározna, hogy meddig tudsz eltávolodni a feleségettől, a férjedtől. Nincsen egy másik pont. És ez ugye a házasság ahhoz képest, amit ugye az első házban éltél, a szüleiddel éltél, ahhoz képest szabadság, ugye van mozgásteret. De még mindig azért a mozgástér az addig tart, amíg a feleségednek a póráza enged. A férjednek a póráza enged. Egy póráz van még mindig rajtad. Egy póráz. És az a póráz megkötöz. Az vagy 5 méter, vagy pedig 10 méter, vagy pedig, mit tudom én, 2 méter, 3 méter, Isten tudja. Kinek amennyi. És találkozol, ha mersz, ha van gerinc a hátadban, szembesülsz azzal, hogy hát én azt hittem, hogy szabad leszek ebben a házasságban, majd mi megoldjuk ketten a feleségemmel, a férjemmel, de nem úgy van. Mert amilyen rövid a feleségem póráza, hát olyan rövid az én pórázom is a feleségem nyakán. Ez van. És hogyha van az emberben gerinc, valódi bátorság, valóságos bátorság az ő elméjében, azt mondja, hogy te, drágám, nagyon szép és jó volt, főképp a mézeshetek, de az igazság az, hogy engemet rabul ejtesz. És a durvább igazság az, hogy én is, ahogy engemet rabul ejtesz, én is rabul ejtelek tégedet. Szeretlek a szeretet szó nevében, a szeretet fogalom nevében, felzabállak téged, testileg és lelkileg. Testileg, hogy felzabállak, az nyilvánvaló, mert öregedsz, egyre hitványabb vagy. Nem nézel ki már olyan jól, mint korábban. Eldeformálódtál, fiatal sem vagy, a bőröd sem sima, daganatok is vannak, bogok, meg különböző görcsök, görcseid vannak, tehát az, hogy testileg tönkretettelek, az nyilvánvaló. Felzabáltalak. Te is engemet. Hogy lelkileg felzabáltalak, az is nyilvánvaló, nem vagy boldog, nincs örömöd. Nőknapja alkalmából boldog vagy, névnapod alkalmából, karácsony alkalmából boldog vagy, utána még van 350 nap, amíg nem vagy boldog. És ezt én tettem veled a szeretet nevében. Gyönyörűséges. Tiszta romantika. Tiszta romantika. Isten könyörüljön rajtam, hogy úgy beszéljek erről, mert nem tudok tökéletesen beszélni, hát én kell folyamatosan imádkozzak, hogy lehetőleg a testem ne szóljon bele ebbe a szabad gondolatba, mert így ejtem rabul a gondolatot, hogy hozzá adagolja az én testem az ő okosságát, az ő indulatát. És ezt megkérek szépen mindenkit, hogy ezt nézze el nekem, és bocsásson meg nekem, hogy ilyen állat vagyok, ugye? Nem asszony állat, hanem férfi állat. Hogy Istennek a szabad gondolatát úgymond rabul ejtem, és eltorzítom a testemmel. Kérlek, bocsássatok meg nekem. Figyeljetek csak arra, ami a lélek, abból, amit én most mondok, amit most mondhatok. Tehát szabad gondolat. Térjünk vissza a gondolathoz. Elmondtam azt ugye, hogy ja igen, és hát ha az ember meglátta, hogy ő rab, ő a férjének a rabja, a feleségének a rabja, az igazgatónak a rabja, a munkahelyének a rabja, a vallásának a rabja. Most tovább soroljuk-e? Hogyha elmondtuk azt, hogy 3 pont elégséges, hogy 1 pontot meghatározzon, mozgásképtelenné tegyen. 3 pont elégséges. Vajon nekünk hány pont van? A kockában egy álló pontnak, ami nem tud megmozdulni, elég 3 pont, hogy ne tudjon mozogni. De nekem ott a felesége, ott a kutyám, ott az anyám, ott az igazgatóm, ott a polgármesterem, ott a WHO, ott a házi orvos, ott a barátom, ott a kollégám, ott a székelységem, ott a magyarságom, ott a zsidóságom, ott a cigányságom, a románságom. Ott van a Románia, ott a kicsi Magyarország, ott a nagy Magyarország, ott vannak az ideák a fejemben. És hogyha én megnézem, hogy engemet hány pont kötöz, és nem tudom, hogy van örömhír, akkor én megyek, és felkötöm magamat. Azt remélve, hogyha felkötöm magamat, öngyilkos leszek, talán szabad leszek. Ezt remélem. Így van-e? Ugye milyen borzalmas? Én, ha valaki most megijed, megrémül, örvendek neki, jegyél is meg, és rémüljél meg, de durván. Annyira durván, hogy kívánd az igazi szabadságot. Arról az opcióról, hogy ugye öngyilkosság, azt sokat beszél, nincsen halál. Tehát annyi, hogyha az most én megölném magamat, akkor nem csupán rab lennék továbbra is, ugyanabban a fájdalomban, lelki fájdalmakban, hanem még a szabadulás lehetőségét is elveszíteném. A szabadulás lehetőségét is elveszíteném, hogyha megölném magamat. Örök rabság, örök kárhozat, örök pokol, gehenna tüze, seol. Ezek a szinonimák vannak erre az állapotra, hogyha megölném magamat. Úgyhogy, ha valaki gondolja, hogy ezek után öngyilkos akar lenni, én nem tudok más mondani, mint az, hogyha nem akarod azt csinálni, amit Isten mond, ami élet és szabadság, akkor csináld azt, amit te akarsz, ami halál, öngyilkosság. Öngyilkosság. Pontosan itt közben ír a Cornélia, hogy most esik le a kutya lelkület jelentése, azon kívül, hogy mindenkivel összefekszik, tehát neki nem számít az, hogy nincs olyan hűség a feleségéhez. Ki az legyen a hű a kutya a feleségéhez? Nincsen felesége. De azon kívül ugye a kutya lelkület az, hogy meg van kötözve, és láncra van verve. Egy pórázon mozog, és ő azt hiszi, hogy szabad. Pedig csak egy kötött pályán mozog. Azaz engedjük mozogni a szeretet nevében. Pontosan. Tegnap találkoztunk Levikével. Gyönyörűséges meglepetés ért tegnap. Ezt egy külön videóban el kell mondjam, mert gyönyörűséges. Isten, hatalmas bizonság. Gyönyörűséges bizonság. Meglepetés ért. Hazajöttem az erdőről. Valaki kopog kint az ajtón. Kinyitom. Nem volt lépcsőházvilágítás. Nem ismerem. Beszél hozzá, mondom, ez le akar, fejbe akar lőni. Milyen baja van. És akkor láttam egy barátom, akivel nem beszéltem. Soha nem találkoztam élőben. De fél éve kb. Nem beszéltünk. És egyszer csak bekopogott. És hatalmas dolog. Mindegy, gyönyörűséges, Isten dicsősége. Meglátogattuk Levikét, és hárman örömködtünk a Krisztus jelenlétében, az atyánk lelkében. Gyönyörűséges volt. Jött egy olyan kérdés, Mi sem mondtam a kérdést, meg sem fogalmaztam a kérdést, Levike már válaszol, de miért? Azért, mert egy lélekben vagyunk. A kérdésbe sem tudtam fejlődni, sem tudtam fogalmazni a kérdést. Még mielőtt a kérdést kimondtam volna, már mondta a választ Levike, lélek által. Mert elkezdtem a kérdést, hogy ki volt, melyik volt előbb kutya? Melyik volt előbb kutya? És Levike egyből rávágta, hogy az ember. Tehát nem, a kérdést fel sem tettem. Ilyen egy lélekben lenni? Az atyánk lelkébe lenni? A kérdés az volt, hogy melyik volt előbb kutya? A kutya vagy az ember? Még mielőtt a kérdés adta volna, Levike rávágta azt, hogy az ember. Az ember volt, az ember hamarabb volt kutya, mint a kutya. A kutya az emberért lett kutya, hogy megmutassa az embernek, hogy mivé lett az ember. A kutya az ember legjobb barátja. Persze a legjobb barátja, mert megmutatja, hogy hello gazdi, ilyen vagy. Hogyha én akármelyik szukát megtekerném, tudjáról, hogy te is pont olyan vagy. Vagy akármelyik baknak megállnék, tudjáról a drága gazda, hogy te is olyan vagy. Hogyha én pórázon vagyok, drága gazdám, tudjáról, hogy te is pórázon vagy. A kutya az ember legjobb barátja. A hazugságban lévő haldokló ember, a haldokló lélek legjobb barátja a kutya. A gyermek legjobb barátja Krisztus, Jézus Krisztus. Ennyire egyszerű a képlet. Az ember, az elbukott, az Édenből kijött ember, aki megtapasztalta a hazug örömöket, a szexuális örömöket, ugye, egymáshoz matadtak. Az ő legjobb barátja a kutya, a kutya. A gyermek legjobb barátja Jézus Krisztus. Hát a gyermek ismeri Jézus Krisztust. A gyermek tudja, ki Jézus. Az anyja meg az apja nem tudják. Ő a gyermek, a Biblia nélkül tudja, ki Jézus, mert Jézus az első teremtés. Az a teremtés kezdete, az alfa és az omega. Rá nézve az ő mintára teremtette az embert Isten. Aztán ő, ugye, gondolt az ember. És elment Istentől az ő házából. Az ember, az elbukott ember legjobb barátja a kutya. A kutya az emberért lett teremtve, az ember mellé, hogy az ember lássa, hogy figyelj meg, gazdikám, te pont ilyen vagy. Miért van ilyen sok kórosan elhízott kutya? Hát nézd meg a gazdáját. Vagy pedig ugye a kutya úgy táplálkozik, mint a gazda, tehát nem a lelki örömmel, mert meg van tanítva. Épp erről is beszéltünk tegnap, hogy a kutyák miért élnek az ilyen okos kutyák kevesebbet jóval, mint a szabad kutyák. Azért, mert az okos kutyák már kondicionálva vannak. Kényszerrel be vannak etetve a tudás fájából, és meghalnak ők is. Hamarabb halnak meg, mint a szabad kutyák. A szabad kutya, amely nem kell azon gondolkozni, hogy a gazdája mit akar, hogy vajon most meg fog-e színni, és be fog-e rúlni, vagy mit tudom én mi. Meg fog-e dorgálni, idomítani, üvöltözni fog-e rá. A szabad kutya, ő nem gondolkozik azon, hogy most akar a gazdájának mi a véleménye, hanem ő szabad, lélekben szabad. Sőt, még a gazdának tud segíteni. Lélekben, abban, hogy lélekben legyen. Mert látja a gazda, hogy az ő kutya, a kutya szabad, ugye, ő nem gondolkodik, nincsen idomítva, nincsen megtanítva. Ezért ő szabad, csak azt mondja a gazi, hogy azt a hé, hát én intelligens, homo sapiens vagyok, de hát a kutyám a szabad. Hát én meg vagyok kötözve a szokásaim által, a kávé által, a fokrém által, a minden által. Hát a kutyám teljesen szabad, és én beszélek neki a szabadságról, meg Jézusról. Adjuk már a hülyeséget. És végül már annyira hozzászokik ez a kötött pályához, a rabsághoz, hogyha szabadon engedjük is, visszajön a rabságba. Így van. Hozzászokik a kötött pályához a kutya, a szabadon engedjük, visszamegy a pórházra. Ugyanezt csinálja a gazdája, mert azt hiszi szabadságnak, ami rabság. Ilyenek vagyunk mi is, legalábbis Kornélia. De az ő barátai is, velem az élen. Jaj, Istenem, könyörű rajtunk. Kemény dolgok ezek, de. Szóval, tehát ott tartunk, ugye, hogy a kutya is ugye egy pórázon van, ahhoz képest szabad. Amíg gyermekek voltunk, elvileg két pórázon, anyuka meg apuka pórázán voltunk. És hát aztán jött az óvónéni, meg a pedagógusok, meg a tanárok pórázai. És így meg lettünk kötözve. Ott tartunk ugye a logikával. Logikával. Logit úgy becízik, hogy logika. Úgy tartunk a logikával, hogy már három pont is meg tud ölni egy embert. Három függvény, három pont. És amikor mi felnőttünk, ügyes és intelligens és okos emberek lettünk, híres és neves emberek, reputációval, meg diplomával, meg mindennel, na akkor van egy biztos pont az életünkben, amik meg nem hal a feleségünk. Ha nem, akkor pedig fordítva történik, ugye ez, a férjünk. Biztos pont. Tehát férj vagyok a feleségem által, apa vagyok a gyermekem által, jó gazda vagyok a kutyám által, jó munkás vagyok a munkaadóm által, jó matekos vagyok a tanárom által, az agyam által, talán még sakkozni szeretek, jó sakkozó is vagyok, mintapolgár vagyok a közösségemnek az alapelvei által, hagyományaim, szokásaim által. Jó bólogató vagyok a papbácsi által. Tovább soroljam-e? Nem szeretném, hogy valaki eláruljon, hogyha hallgatja ezt a felvételt. Tovább nem fogom sorolni. Ha van bátorságod, van gerinc a hátadban, sorol tovább magadra, magadnak. És annyira, talán annyira le fogsz sokkolódni, hogy csak annyit tudsz már a végén mondani, hogy Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Mert ha csak 3 pont lenne, 3 biztos pont lenne az életemben, akkor is halott lennék. És 300 van. 300. Na ezek után, aki mert szembesülni mostanig, hogy hozzá képest a kutya király, császár, aki mert szembesülni mostanig, az mondja ki azt, ami van. Ami az eredményt mondja ki. És akkor, ha őszintén kimeri mondani az eredményt, na akkor talán a szabadság illatát megérzi. A szabadság illatát. Az evangélium, az örömhír illatát megérzi. És aki megérzi az örömhír illatát, talán be is fog telni azzal. Akinek nem volt gerince, bátorsága, az nem fog betelni azzal. Kell egy kicsi ilyen egós gerinc, meg egós bátorság ehhez. Mivel egósak vagyunk, kell egy kis egós gerinc, egós bátorság. Isten hozzám is először az egómon keresztül közelített. Mert egós voltam, hogy hiába közelített hozzám lelkileg, mert abban nem hallok én semmit. Egós módon közelített hozzám a mi atyánk, hogy engemet megmentsen. Az egómon keresztül tanított. Engedte, hogy azt higgyem, hogy ez az én tudásom, amit kezdek megérteni, az én tudásom. Sosem volt az én tudásom, de Isten nem engedte meg, hogy én tudjam, hogy nem az én tudásom. Mert ha tudtam volna első percre, hogy az nem az én tudásom, akkor nem kellett volna, hisz akkor nem lettek sztár, akkor inkább elmegyek, mit tudom én, színésznek, vagy valamiben jeleskedek, legyek sztár. Azok után, hogy mertél szembesülni azzal, ami vagy, aki vélettél, mondd azt, hogy szabad a te gondolatod. Nézd a tükörben közben. Ha kibírod röhögés nélkül, vagy sírás nélkül, akkor azt jelenti, hogy mit jelent az? Mit jelent az? Ha kibírod röhögés nélkül, vagy sírás nélkül. Na most akkor, kedves István, szevasz István, mondd el a véleményed valamiről, tükör előtt. És utána aztán mondd el azt, hogy az a vélemény mit ér. És mi értelme volt elmondani, István, vagy Attila, mi értelme volt elmondani a véleményt, a véleményedet? Mi értelme volt? Mit számít egy halott embernek a véleménye? Egy halott léleknek a véleménye mit számít, emberek? Hogyha 3 pont meg tud határozni egy pontot, 3 érték, ugye, 3 vonatkozási pont, meg tud ölni, halott állapotban tud tartani egy valamit, egy létezőt, akkor mennyivel inkább 300 pont. Nekem 300 pont van körülbelül, ami engemet meghatároz. És akkor én jövök a Facebookra, és elmondom a véleményemet. Emberek, tényleg a Facebook egy dologban igazat mondott. A vélemény olyan, mint a segjük. Mindenkinek van. De senki nem kíváncsi a másikére. Miért nem kíváncsi? Ezért, mert halott. Ezt a szíve mélyén mindenki tudja, hogy amit mondanak az államfők, a kormányfők, a celebek, az énekesek, a sztárok, a színészek, az okos és híres emberek, az mind semmire való. Nem ér semmit. A szíve mélyén mindenki tudja. A szíve legmélyén. De mindenki azt szerint ítél, ami a szíve legfelszínén van. Nem azt szerint ítélünk, ami a szívünk mélyén van, ami még Istentől volt, Krisztustól volt, hanem azt szerint ítélünk, ami a szívünk felszínén van. És azt hiszük, hogy ér valamit valakinek a véleménye. Egy humoristának a véleménye, futballistának a véleménye, énekesnek, színésznek, államfőnek, kormányfőnek, Hitlernek, császárnak. Nem ér semmit. A kutya véleménye többet ér a császár véleményénél. A leges, legnagyobb, leghíresebb és a legbölcsebb ember a Salamon véleményénél többet ér a kutya véleménye. A legbölcsebb ember a Földön, ugye a Biblia szerint Salamon volt. De a kutya véleménye többet ér Salamon véleményénél. Csak a kutya véleményét nem látja senki, nem hallja senki. A Salamon véleményét meghallották elég sokan. Egy madárnak a véleménye többet ér a kiáltószó véleményénél. Egy kis madárnak, egy kis cinegének, vagy egy kis fecskének a véleménye többet ér Bodó Attila véleményénél. Csak a cinege véleményét nem hallja senki. István is süket, Kornélia is, mindenki süket. Nem? Attila is süket. Na, hogy valaki megsértődjön. Ezért mi szólunk nagyon primitív szavakat, mert azt meghallják az emberek, azt még meghallhatják. Kiindulunk az ukrán helyzetből, Covid helyzetből, és mondunk primitív süket szavakat, és primitív süket szavak által próbáljuk ráirányítani embertársaink figyelmét a lélekre. Míg nem, egyesek meg fogják hallani a cinegét, a cinege véleményét, ami sokkal több, mint Salamon véleménye. Az ég madarainak a véleménye sokkal több, istenibb és bölcsebb. A legbölcsebb ember véleményénél. A legeslegkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János, a kiáltószó. De az ő véleményét senki nem látja, senki nem hallja. Vannak sokkal nagyobb emberek itt a Földön, mint én. Rengeteg van. De az ő véleményüket senki nem hallja, senki nem látja. Ahhoz, hogy valaki meghallja azoknak a szavát, akik nagyobbak, mint én, azoknak fontos először hallani az én szavamat. A torzszülött szavát. Aki torzszülött módon szól az eltorzult lelkekhez. És aki meghallja a kiáltószót, azután talán meghallja a cinegének a szavát, az égmadarainak a szavát. És aki azt hallja, az hallja a Krisztus szavát, az élet szavát. Mekkora? És akkor visszatérve a szabad gondolathoz, felhoztam azt a példát, hogy tegyük fel, most beszélünk Istvánnal, és István megéli a szabad gondolatot. Mert Istvánon átfolyik a szabad, Istennek a szabad gondolata. Istvánnak a fejében nem fog bemenni Istennek a gondolata. Tehát ahogy, ami a szívén, a száján, a szív teljességéből szól Istvánnak a szája. Nem az agyának a teljességéből. Isten megy, hogy István megint az agyából szóljon. A szív teljességéből szól a száj, de a szív ki van cserélve Krisztus által. Új szíve van Istvánnak. És amikor a szív teljességéből szól István, akkor az Atya teljességéből szól István, a Krisztus teljességéből szól István. Mert az Atya és a Krisztus nála laknak az ő szívébe. És a gondolat nem megy be István fejébe. Ezért szabad. És veszélyes gondolat az Istváné. Mert két élüles karttal lehasogatja a hazugság falait mindenkinek az agyáról, fejéről. Aki hallja Istvánnak a szavát, ő megöldökli István a sátánt. Mindenkinek az agyát, az elméjét lefegyverzi, megöldökli, megkötözi az ördögöt, és kiűzi az ördögöt az emberekből. Hatalmas Istvánnak a szava. És szó szerint István egy nagyon frankó srác volt, mert ő volt az első, aki tetlegesen bekerült Krisztusba, tetlegesen. Péter még megijedett ugye néhány alkalommal, és Péternek mástól meg az elhívása, megbízása. Az első megdicsült ember István volt. István volt. És valamikor beszélt a vallásos emberek előtt, a vezetők előtt, a világ hatalmasai előtt, amikor István beszélt. Ő nem agyból szólt, hanem ugyanúgy szólt, mint Krisztus. Erő, hatalmas erővel és hatalommal. István nem is tudta, mit beszél. Fogalma sem volt arról, mit beszél. Ő nem tudotta, ő ismert. Ismerte Istent. Isten ismerte Istvánt. Lélek által szólt, és legyőzte a legyőzte a sátánt a gyülekezetben. A Sanhedrin legyőzte. És a sátán nem tudott más csinálni, mint megölni Istvánnak a testét. És Istvánnak az arca ragyogott, tündökölt, mint az angyalok arca, mert István már angyal volt. Szóval Istvánnal ketten beszélgetünk. István lélekben van. Csordultig van a pohara. Kicsordul az ő poharából a lélek. A Krisztus lelke folyik ki. Élő vizek buzgó forrása van Istvánban. Élő vizek buzgó kútfeje van Istvánban. Folyik ki a víz, ömlik ki az élő víz. És akik isznak abból a vízből, feltámadnak. De hogyha ez igaz Istvánra, és rám is igaz, ha én Istvánnal beszélgetek, miért nem szeretek mostanában, Isten nem engedi nagyon nekünk, hogy egymással beszélgessünk a barátaimmal. Miért? Azért, mert ugyanazt kapták ők is, amit én. Élő vizek buzgó kútfeje van ő bennük. Hogyha beszélgetnék Istvánnal, akkor az élő vizek buzgó kútfeje meg kell szűnjön én bennem. István, amit mond, tegyük fel, most élőben beszélgetünk Istvánnal ebben az élőadásban. És Istvánt megragadja a lélek, és István szól. Igazságot szól, teljes igazságot szól István. Teljes igazságot szól István. És akik hallják Istvánt, támadnak fel a halálból, mert Krisztust hallják, nem Istvánt hallják. És én is hallgatom őt, és tudom, hogy minden szent és igaz, amit István mond. De közben nekem is az élővizek forrásából jön fel a víz. És azt el kell folytsa, meg kell folytsa magamat. Nehogy megszólaljak, mert hogyha megszólalok, akkor megfojtom Istvánt. Megfojtom Istvánt. Belefojtom a lelket a szót Istvánba. Belefojtom a lelket Istvánba. És akkor megvárom, hogy ne öljen meg a lelket Istvánba, megvárom, amíg ő befejezi. De közben nekem is jött a lélek. Hatalmas kijelentések jöttek. Hatalmas kijelentések jöttek. Én azt elfojtottam, magamba folytottam. Amikor István befejezte a beszélgetést lélek által, akkor én elkezdek beszélgetni, hazudozni, elkezdek hazudni, mert én már az agyamból kell beszéljek. Hát én már nem lélekből szok, mert én azt mondom, amit fél órával ezelőtt hallottam, azt fogom elmondani, és én hazudok mindenkinek. Agyból minden igaz, amit mondok, és mégis hazugság. Minden igaz, amit mondok, és mégis hazugság minden. Mert én agyból szólok, testből, emlékezetből szólok, az időből szólok, és nem az örökké valóságból, nem az atya jelenlétéből. Igaz minden, amit mondok, és mégis hazugság, mert nem lélekből mondtam, hanem emlékezetből és agyból mondtam. Azt hazudom neked pofátlanul, hogy szabad a gondod, amit te hallasz, de ez hazugság, mert nem lélekből szólok, hanem agyból, emlékezetből, a tudás fájából szólok. Hogy válik az életfája? István, amit mondott, az életfája volt, mert ő lélek által. A gondolat, az Atya Isten, a teremtőd gondolata kikerülte Istvánnak az agyát, a fejét, és szabadon megnyilvánult, világosságot és életet adva mindenkinek, aki hallotta azt. István az életfájából szólt. Én igazságot szóltam az agyamból, a tudásfájából. Hazugsággá tettem Istent. Hazuggá tettem Istent. Mert azt mondtam, hogy amit mondok, az igazság. És így bemutattam számodra egy halott Istent, egy torsz, dadogó Istent, aki nem tud beszélni. És azt mondtatta nekem, hogy ha ez a te Istened, akkor én inkább megyek filozófiai egyetemre. Mert az Isten nekem nem kell. Tehát nincs, amit kezdek vele. Torsz, ez szerencsétlen. A filozófián én többet kapok, mint a te Istenedtől. És igazad van. A filozófián te többet kapsz, mint az én Istenemtől. És Kornéli által jött a, nem is olyan rég, hogy nem volt két fa. Persze így leírva, hogy megértse az ember, úgy van írva, hogy két fa volt. A tudásfája és az életfája. De valójában egy fa emberek, egy, mert az életfája, a tudásfája, azok számára, akik az agyban tárolnak, a híres és okos emberek, a teológusok, a papok, vallási vezetők, bibliatudósok, írástudósok, ők a tudásfájából beszélnek Jézus nevébe, hazuggá téve Jézust, az Antikrisztust hirdetik Jézus nevében. Sokan jöztök majd az utolsó napon azt mondván, hogy nem a te nevedben profitáltunk, mondtunk nagy dolgokat, tanítottunk, csináltunk YouTube csatornát, például. És azt fogom mondani, hogy távozatok tőlem, ti gonosztevők, sosem ismertelek titeket, mert ti a tudás fájából beszéltetek, és azt hazudtátok, hogy belőlem szóltok. Hazuggá téve az én nevemet, amiért a véremet adtam. Ez történik a vallásokban. Ezt nem azért mondtam, hogy károsztassam a papokat, a vallási vezetőket, lelkészeket, pásztorokat, hanem azért mondtam, mondhatom Isten lelke által, hogyha ők hallják, amit most mondok, meneküljenek ki onnit, ahol vannak, meneküljenek Krisztushoz, hagyják ott a tudás fáját, és ölelek ezenek össze az élet fájával. És az élet fájának a jelenlétéből tegyenek bizonságot az ő bűneikről. Vallják meg, hogy hazugságban tartották a híveiket. Vallják meg. Hangosan, Isten és ember előtt valljátok meg, hazugságban, rendszerben, emberkövetésben tartottátok az embereket. Hangosan, Isten és ember előtt. Mert Isten, ha ezt te kívánod, a teremtőd, a mi atyánk megadja neked ezt a kegyelmet, hogy bátran meg fogod tudni vallani a bűnödöt. És én most megvallom, hogy ezt tettem én is. Hogyha a pápa hallaná ezt, akkor elmondanám, hogy drága Ferenc, embertársam, az igazság az, hogy ugyanazt tettem, mint te. Az agyamból szóltam az igazságot, a tudásfájából szóltam az igazságot. Szinte elkárhoztam. Ferenc, te az igazságot honnét szólod? Az agyadból, papírról, Bibliából, vagy atyánk lelkéből, Krisztus lelkéből szólt az igazságot? Drága Ferenc, féltőn kérdem, bocsáss meg nekem, hogy lenéztelek téged és utáltalak téged. Haragudtam rád, mert az Antikrisztusnak a szolgája vagy. Ferenc, én is az Antikrisztus szolgája. Őt szolgáltam én is. Ugyanabban az iparban dolgoztam, drága Ferenc, mint amiben te. Bocsássál meg nekem, hogy utáltalak és lenéztelek téged. Mert azt utáltam benne, drága Ferenc, pápa, ami bennem is jelen van. Én is azt csináltam. Én nem utáltam benned mást, mint ami bennem is volt, amit én is csináltam. Sándor, Németh Sándor, kérlek bocsássál meg, hogy téged lenészlek és utáltalak, hogy hazugságban, sötétségben tartod az embereket. Bocsássál meg nekem. Utáltalak és gyűlöltelek, mert az Antikrisztus szolgája vagy. Az Antikrisztus szolgájaként utáltalak is, gyűlöltelek téged, Sándor, Németh Sándor. Bocsássál meg nekem. Isten könyörüljön az én gyarló lelkemen, hogy én bűnösként gerendával a szememben, kutamban utáltalak téged, akinek szálka volt a szemébe. Kérlek, bocsássál meg. Sándor, honnét beszélünk? Ferenc, Géza, István, Kornélia, honnét beszélünk? A tudásfájából szólunk, emlékezetből, Bibliából, nyekegünk, meg makogunk, meg dadogunk, próbálj felolvasni a halott betűköt, amelyek megölnek, vagy lélekből szólunk, lélek által. Az Atya Isten és Krisztus otthont készítettek a mi szívünkben, és onnét szólunk. Erővel és hatalommal, a feltámadás erejével szólunk, és akik hallják a mi szónkat, támadnak fel a lelki halálból, és imádják a jóságos Istent, könnyes sírva, taknyolva és sírva imádják a mindenható Istent, hogy mekkora kegyelmet kaptak a mi szavaink által, amely nem az agyunkból jön, hanem a szívünkből, ahol lakik a mindenható Isten és az Úr Jézus Krisztus. Egy szó mint száz, hogyan lehet szabad a gondolat, akkor, hogyha elkerüli a mi elménket, a mi értelmünket. Azt mondja Isten, hogy a ti gondolatotok nem az én gondolatom. Tehát, hogyha én gondolok valamit, akkor hazugságban vagyok. Akkor öndicsőítésben vagyok. Ha gondolok valamit, és azt megosztom veletek, azt azért osztom meg, hogy engemet dicsérjetek, engemet dicsőítsetek. Hazugságban tartalak titeket, emberkövetésben tartalak titeket. A pokol felé vezetlek titeket. Szó szerint a gondolat csak akkor szabad, hogyha az nem az én gondolatom, hanem Istennek a gondolata. De Istennek csak akkor lehet a gondolata az én gondolatom, hogyha az nem megy be az én fejembe, ha teljesen gyermekké váltam, teljesen Krisztusivá váltam. Az ő szava lakozik bennem, gazdagon, csordultig van a poharam, és folyik ki az ő szava belőlem. És én sem tudom, mit beszélek, fogalmam sincs, nekem is ugyanakkor a szükségem van azokra a szavakra, amiket mondok, mint annak, aki hallja, bárkinek. Az én beszédemnek én is csupán szemlélője vagyok, figyelője vagyok, hallgatója vagyok annak a beszédnek, amelyet látszólag én mondok, de nem én mondom, hanem az Atya szól én általam. Aki engemet látott, az Atyát látta, ezt mondja Krisztus, és nem csupán mondja, hogy hát aztán majd pletyózatok arról, kedves Ágnes, István, mindenki, pletyózatok majd arról, hogy én azt mondtam, hogy aki engemet látta, az Atyát látta, erő vilegetek a kocsmában, meg a kávéházban, meg a gyülekezetben, meg a templomban, nem erre hív minket Jézus, hanem arra, hogy aki titeket lát, az Atyát lássa. Ti vagytok a világ világossága, Jézusnak a teste felment a mennybe mindenestől. Az ő lelke nálatok lakozik. Akkor igaz, amit mondtok, hogyha valaki hall benneteket, az Atyát hallja, az Atyát dicsőíti, és nem titeket dicsőít. És ha ti is csupán, mint test, hallgatói vagytok az Atyaisten szavának, annak a gondolatnak, ami szabad, ami nem megy be az elmétekbe. És hogyha úgy beszélek, hogy Istennek a szava nem megy be az elmémbe, akkor kijön az ajkaim által bele ebbe a mikrofonba, és a világhálón is hallatszik az emberek számára. És akik hallják az én szómat, Istennek a szavát hallják, esélyt kapnak a feltámadásra, a lelki halálból, a hús elvétetik, a húsnak a hatalma, a testnek a hatalma elvétetik, megtörténik a húsvét, nálad is húsvét történik, lelkivé válsz, kívánod mennyek országát, kívánod Krisztust, kívánod az Istennek a jelenlétét, az ő lelkének a jelenlétét, teljesen feltámadsz, megtehetsz világossággal, nem agyból beszélsz, ha beszélsz, hanem lélek által szólsz, és a léleknek a szava nem megy be az agyadba, hanem elmegy előtte az agyad előtt, a léleknek a szava csak utólag megy be az agyadba, azért, hogy a testedet megfegyelmezze, hogy ne váljál testivé, ne váljál kutyává, ne váljál disznóvá, hanem maradj Isten gyermeke. Ne menjél vissza, mint a kutya a hányásához. Ne menjél vissza a világba. A szavak, amelyeket mondasz, az Atyától mondod, a testednek mondod, az én testemnek mondod, és minden én testinek mondod azokat a szavakat, hogy a test legyen megkötözve a lélek szavai által. Öldököljétek meg a test indulatait a lélek cselekedeteivel, a lélek cselekvésével, azáltal, hogy szabad utat biztosítotok, engedtek a léleknek teljes mértékben. A lélek átfolyik rajtatok, egyenesen a lélekből a kezetekbe megy, az ajkaitokra megy a szó, és megnyilvánul, és történik a feltámadás. A lélekben halottak feltámadnak, és meglátják Isten, Istent, és áldják őt könnyes szemekkel, énekekkel, és úgy, ahogy adja nekik Isten. És világosság adatik a városnak, a vírusnak, a vírusos gondolkodású, az én gondolkodású emberek feltámadnak a lélek gondolkodására. Hogyan lehetek szabad? Hogyan lehet az én gondolatom szabad? Akkor, hogyha nekem nem az agyam az én gondolatviselőm, hanem az ég és a föld teremtője, a te teremtőd, az én gondolatviselőm, az én gondviselőm, az ő gondolatát szólom, mindenféle gondolkodás nélkül egyszerűen csak átengedem magamon, és az világít a sötétségben, bemegy a sötétségbe, és aki kereste a világosságot, meglátja a világosságot én bennem, és kívánja megismerni a világosságot, kívánja a teljes életét, hátralévő életét, a világosság kezébe helyezni, és megszabadul, szabad lélekké válik. Örökön örökre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!